Kedves hallgatom! Mózes harmadik könyve első részének 10. versétől olvassuk a 13. verséig. Ha valaki juhfélét, bárányt vagy kecskét akar adni égő áldozatul, csak hibátlan hímet mutasson be. Vágja le az oltár északi oldalánál az Úr színe előtt, Áron fiai, a papok pedig hintsék a vért körös körül az oltárra. Azután darabolja szét darabjaira, és a fejével meg a hájával együtt rakja azokat a pap sorjában a fára, amely az oltár tüzén van. A belet és a lábszárakat azonban mossák meg vízben, a pap pedig mutassa be áldozatul az egészet, és füstölögtesse el az oltáron. Égő áldozat ez, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak. Mózes harmadik könyve, első rész, 10. verstől a 13. versig. Figyeld meg ismét, hogy az áldozatot darabokra kellett vágni, és láthatóvá kellett tenni. Tüzet kellett alkalmazni az oltáron. A tűz nem szükségképpen a poklot, a bosszút vagy a haragot képviseli. Nem értek egyet azokkal, akik ezt túlzottan így magyarázzák. A tűz nem ezt képviselt az égő csipkebokornál. A tűz gyakran a tisztító erőt és Isten ellenállhatatlan hatalmát mutatja be. Ahogyan leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Malakiás könyve, 3. rész, 3. vers. A tűz az ellenállhatatlan isteni erő, ami olykor pusztít, máskor tisztít, és megint máskor megemész. A tárgy természete dönti el a szóba jövő folyamatot. Itt az égő áldozatban a tűz beszél arról, hogy Krisztus teljesen odaszentelte magát Istennek. Ez hiánytalan odaadás. Ami életünkben is fontos ez, ha Istent lélekben és igazságban akarjuk imádni. Mert az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltőn szerető Isten. Mózes 5. könyve, 4. rész, 24. vers. Barátom, nem nagyon messzire jutsz Isten nélkül. Igen sok hamisítvány kerül bele ma a keresztény istentiszteletbe. Kedvesen, de hangsúlyozottan akarom mondani, hogy nem Isten szolgálod, ha csak nem engeded, hogy megtisztítsa és megszentelje az életedet. Elfelejtettük a szentség kérdését napjainkban. Mennyire szükséges ma ez gyülekezeteinkben és a saját életünkben? Ha pedig valaki madarat akar égő áldozatul bemutatni az Úrnak, akkor gerlicét vagy galambfiókát mutasson be áldozatul. Vigye oda a pap az oltárhoz, és miután a nyakát kitekerte, füstölögtesse el az oltáron, a vérét pedig nyomja ki az oltár peremére. A begyét tartalmával együtt távolítsa el, és dobja az oltár keleti oldalára, a hamu gyűjtőhelyére. Mózes 3. könyve, 1. rész, 14., 15. és 16. vers. A szegénység nem lehet mentség az Istennek járó égő áldozat alól. Madárral lehetett helyettesíteni az állatot. Bárki hozhatott madarat és föláldozhatta azt. Megfigyelted-e, hogy amikor az Úr megszületett, szülei gerlicét áldoztak? Szülei szegények voltak, és Jézus szegénységben született. Hasítsa be a szárnyait, de ne szakítsa le, és füstölögtesse el azt a pap az oltáron, a tűzre rakott fán. Égő áldozat ez. Kedves illatú tűzáldozat az Úrnak. Mózes harmadik könyve, első rész, 17. vers. Ez a harmadik eset, amikor említi az író, hogy ez kedves illatú tűzáldozat az Úrnak. Jézus Krisztusban ezt látta meg Isten. Az égő áldozat törvénye megtalálható Mózes harmadik könyve, 6. részében, a 8. verstől a 13. versig. A reggeli és esti áldozatok égő áldozatok voltak, amelyeket Áron és a papok ajánlottak föl Isten népéért. Ahogy erről szó van Mózes második könyve, 29. részének, 38. versétől a 46. verséig. Ezt nevezték folytonosan égő áldozatnak. Krisztus odaszenteltségében örökké él, hogy közben járjon értünk. Ezt a legszebben fejezi ki az egyik ókori írás, a Beteglátogatás rendje címmel, amit Canterbury Anselmusnak tulajdonítanak. Ezt írta: a lelki pásztor mondja a betegnek: hiszed-e, hogy nem üdvözülhetsz, csak Krisztus halála által? A beteg ember ezt felelje: igen. Aztán mondják neki: menj el tehát, és míg a lelked benned lakik, minden bizalmadat egyedül ebbe a halálba helyezd, ne bízz semmi másban, szenteld teljesen magad az ő halálának, egyedül ebbe takard be magad. És ha Isten megítél téged, mondd: Uram, én oda teszem a mi Urunk Jézus Krisztus halálát közém és ítéletet közé. Egyébként nem vitatkozom és nem harcolok veled. És ha azt mondja neked, hogy bűnös vagy, így válaszolj: én a mi Urunk Jézus Krisztus halálát helyezem közém és bűneim közé. És ha ő azt mondja neked, hogy megérdemled a kárhozatot, mondd: Uram, én az Úr Jézus Krisztus halálát helyezem közéd és minden bűnöm közé, és fölajánlom az ő érdemeit magamért, amivel rendelkezhetem, vagy nem rendelkezem. Aki csak közülünk így tud beszélni, annak beszél az ígéret a találkozás sátrának árnyaiból. Ez Krisztus, Isten báránya, az igazi égő áldozat. Őt elfogadom érted, hogy engesztelés legyen helyetted. Eddig az idézett szakasz. Ez az égő áldozat törvénye. Isten kielégíti Jézus, és ő minket Krisztusban néz. Ő így megelégszik velünk. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Római levél, 3. rész, 21. verstől a 24. versig. Barátom, ott van-e Krisztus áldozata közted és bűneid között? Ontotta-e vérét azért is, hogy életed legyen? Bízol-e benne ma? Isten Krisztust úgy látja, mint aki egyedül elégséges a bűneidért. Láttad-e már te is őt ebben a szerepében? Még mindig kicsinyes énedet és pirinyó jóságodat akarod felajánlani Istennek? Isten nem fogadja el. Csak azt fogadja el, amit Krisztus tett érted, és Krisztus igazságát számítja neked igazságul. Bíz benne ma, és élsz. A második fejezet az ételáldozatot mutatja be. Az áldozatok beszélnek Krisztus személyéről és Krisztus munkájáról. Az égő áldozat bemutatta Krisztus bensejét és az ő halálát. Az ételáldozat kijelenti Krisztus emberségét minden tökéletességében és kedvességében. Ahogy ezt olvasod, talán úgy látod, mint kenyérhez való receptet. És ez éppen ilyen írás. Valóban ételáldozat. Itt nincs vérontás, ezért ez az áldozat eltérő a többitől. Mégis általánosságban valamilyen más áldozattal együtt ajánlották föl, amelyben volt vérontás. Ezt az ételáldozatot felajánlhatták sültként vagy sületlenként. Áron és fiai részt kaptak maguknak ebből a felajánlásból. Ezt meg kellett enniük az Áron családjában levő férfiaknak. Az ételáldozat bemutatja Jézus emberségét minden tökéletességében. Istensége itt nincs előtérben. Ő tökéletesen ember volt, és tökéletes emberként élt. Istennek az emberre vonatkozó célja teljesül be Jézusban. Ő a második ember, de az utolsó Ádám. Nem lesz több Ádám, de lesznek még sokan, akik olyanok lesznek, mint ő. Ő az utolsó Ádám, az új nép feje. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János első levele, 3. rész, 2. vers. Barátom, az ember, ahogy ma kinéz a világban, a legteljesebb kudarc Isten világegyetemében. Megálltál-e már, hogy ezen gondolkodj? A Szentírás nagyon kifejezetten és határozottan beszél erről. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Római levél, 3. rész, 12. és 23. vers. Isten nem válthat meg minket azon az alapon, hogy megtartjuk az ő törvényét. Egyszerűen azért, mert Isten látja tökéletlenségeinket. Nem tudjuk teljesíteni vagy megtartani a törvényt. Nem nyújthatunk be neki semmi tökéleteset. Isten nem válthat meg minket tökéletlenségünkben, mert ő szent Isten, és abszolút igazságot és tökéletességet követel meg. A tökéletlenség a legtöbb, amit elé vihetünk. Ezért az emberiség teljes kudarc. Nem ismerik a békesség útját. Ezt erősíti meg minden reggeli újság. Miért van ez? Mert háború és erőszak van az emberek szívében. Csak nem nevetséges, amikor hallunk a békefölvonulásokról, amelyek dáridóban érnek véget. Az ember lázas igyekezetében próbálja tökéletesíteni az ellenségeskedés eszközeit a félelmetes elpusztításra. Bizonyára nem Isten célja ez az emberrel kapcsolatban. Istennek egy másik célja van az emberre vonatkozóan, és ha látni akarod, hogy mire gondolt Isten, nézz Jézusra. Itt van az az ember, aki tetszett Istennek. Az ő emberségében dicsőség volt. Jézus kedvessége igazán jó illatú áldozat. Eljövetele dicsőséget hozott. Jelenléte áldás volt, és távozása is áldást hagyott maga után. Meggyőző hatalommal töltötte meg a világot egy új reménnyel és egy ideával az emberre vonatkozóan. Két fontos vonása van ennek az áldozatnak: a kellékek, amelyeket oda kellett tenni, és amelyeket ki kellett zárni. Ha valaki ételáldozatot akar bemutatni az Úrnak, finom liszt legyen az áldozata, öntsön rá olajat, és tegyen rá tömjént. Mózes harmadik könyve, második rész, első vers. Az áldozatot finom lisztből készítették, és a finom liszt abban az időben egy kicsit szokatlan volt. Nem voltak nagy malmaik, mint nekünk vannak városainkban. Valójában kézzel őrölték afféle kőedényben. Mozsarat használtak, amivel csak verték a gabonát. Gyakran nagyon durva és egyenetlen volt a liszt, ha az őrlő gondatlan vagy sietős volt. Ha a liszt nagyon finommá vált, akkor az azt jelentette, hogy vele nagyon sok időt kellett eltölteni. Ezt az áldozatot nagyon finom lisztből kellett készíteni, tehát alaposan össze kellett törni a gabonát a mozsárral. Ez elénk állítja az Úr Jézus személyiségét. Ma biztos vagyok benne, hogy használnák azt a kifejezést, hogy jól kiegyensúlyozott személyisége volt. Normális ember volt. Ténylegesen úgy gondolom, hogy ő volt az egyetlen normális ember, aki valaha élt ezen a földön. A bűn az egész emberi fajt sántikáló, egyoldalú, abnormális emberiséggé tette. Személyiségünk egyik része túlfejlett, személyiségünk más területének eltorzulása árán. A főiskolán tanultam az abnormális pszichológiát. Legutolsó főiskolai évem alatt elmentem, hogy találkozzam a tanszék professzorával, és azt mondtam, hogy szükséges vele beszélnem. Kifejtettem neki, hogy amikor megfigyeltük az abnormalitás különböző formájú betegségeinek az etiológiáját, amelyet tanulmányoztunk, rájöttem, hogy bennem is megvannak a szimptomái mindezeknek az abnormális formáknak. Nevetésben tört ki, és ezt mondta. Kíváncsi voltam, hogy mikor jössz. Az osztály többi része már volt itt. Mindnyájan megtalálták, és én is megtaláltam magamban. Láthatod, valamennyiünkben megvan ez. Jelenleg egy vezető pszichológus úgy nyilatkozott, hogy az egész emberiség kisiklott. Valahogy mindnyájan kibillentünk a középpontból. Jézus volt az egyetlen normális ember. Figyeld meg, hogy milyen kiegyensúlyozatlan emberek voltak a bibliai személyek. Sámson képes volt nagy fizikai tetteket véghez vinni, de gyengének tűnt mind az akaratában, mind az értelmében. Valójában gyáva volt. Pál szellemi óriásként emelkedik ki, de testileg gyengének tűnik. Simon Pétert az érzelmei irányították, és még azt is kinyilvánította, hogy meghalna Jézusért, de megtagadta őt, ami bemutatja végtelen gyengeségét az akarat területén. Saul király makacs, akaratos ember volt, képtelen volt meghajtani térdét az Isten előtti engedelmességben. Ez vezetett bukásához, és azután a halálához. Mindezek az emberek torzak voltak. Személyiségükben voltak túlfejlesztett és alulfejlesztett vonások. Velük és mindnyájunkkal ellentétben Jézus kiegyensúlyozott ember. Személyiségének minden területén egészségesnek bizonyult. Ki tudta űzni a pénzváltókat a templomból, és karjába tudta venni a kisgyermekeket. Amikor 12 éves volt, a vallásos vezetők csodálkoztak bölcsességén. Amikor tanítani kezdett, az emberek csodálkoztak, és ezt mondták: hogyan ismerheti ez az írást? Hiszen nem is tanulta. János evangéliuma, 7. rész, 15. vers. Ennek ellenére Az Úr Jézus sohasem hivatkozott intellektusára, mint bármilyen ítéletének az alapjára. Megfigyelted-e már, hogy sohasem ez volt a kritérium a viselkedésének? Ő azért jött, hogy az Atya akaratát cselekedje, és ez volt az indíték a cselekedeteinek. Jézus tudott sírni Lázár sírjánál és Jeruzsálem közömbös városa fölött. Ugyanakkor feltámasztotta Lázárt a halálból, és súlyos ítéletet hirdetett meg Jeruzsálem fölött, ami szó szerint beteljesült. Nem az érzelmei sodorták vagy irányították. Sohasem volt akaratos, mégsem volt olyan erő, ami megakadályozhatta volna, hogy Jeruzsálembe menjen meghalni. Ismételten kijelentette: ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. János evangéliuma, 6. rész, 38. vers. Saját akarati természete nem irányította cselekvését. Ő kiegyensúlyozott volt, míg mi mindnyájan torzak vagyunk. Imádkozzunk! Áldott Istenem! Hálát adok neked, hogy az ószövetségi áldozatok láttán újból az Úr Jézus Krisztusra vethetem pillantásomat, és láthatom az ő szépségét, gazdagságát, bölcsességét és kiegyensúlyozott egyéniségét. Köszönöm, hogy eljön az a nap, amikor én is olyan lehetek, mint ő. Ámen.